Folytatjuk is a beszélgetést, vendégem Varga Dia, a Bajnok Műhely alapítója, és most ugye arról beszélgetünk, hogy sportolókat, gyerekeket, fiatal sportolókat hogyan segít ez, tehát a mentális edzés, ez hogyan zajlik, és beszéltünk arról, hogy milyen teljesítményt hoz egy kiegyensúlyozott, egyébként célokkal felállított rendszer, hogy milyen teljesítményt hoz a szorongástól és félelemtől körbevett rendszer, de térjünk már rá egy kicsit arra is, hogy az eredmény felett érzett öröm meddig tart. Úgy, ahogy beszéltünk róla, hogy a sportolóknak sokszor nagyon-nagyon spártaiak a módszerek, nagyon szikár, ami őket körbeveszi, nagyon-nagyon fegyelmezetnek kell lenni, nagyon kell tudni, mikor edzel, mikor eszel. Egyébként a legtöbb olimpikon arról számol be, vagy olimpiát nyert sportoló, hogy nagyon kell akarni, tehát nincs miről beszélni, egyszerűen borzasztóan kell akarni, de hogy azért az egy jó magyar szokás, hogy a megszerzett eredménynek nem örülünk hosszan, hogy az olyan természetes, tehát hogy ebben is érzek egy kis visszásságot, hogy valamiért hajtunk, gürizünk, kajtatunk, és akkor mondjuk megvan, és meddig tart az, amíg ebből lehet táplálkozni? Honnantól lesz ez az a fajta teher, ami elkezd nyomni, hogy még följebb, még magasabbra, még gyorsabban.
Igen, ez is egy visszatérő téma. Nagyon, nagyon jó, hogy ezt előhoztad. Ez megint csak személyiségtől függ, hogy ki mennyi ideig tud lubickolni, és belelazulni ebbe az eredménybe. Vagy
hát, vagy kinek meddig engedik?
Igen, tehát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, ez egy összetett kérdés. Egyrészt a személyiségtől, sportáktól, és hát az előtte álló feladatoktól, mert mondjuk, hogyha volt egy, mondjuk egy országos bajnokság, és ott egy jó eredményt elért, de mondjuk 2 hónap múlva lesz egy VB, mondjuk egy világbajnokság, és aztán utána mondjuk egy olimpiai selejtező. Tehát hogy azért hogyha egymás után jönnek ilyen komoly feladatok, akkor nem biztos, hogy annyi ideig tudja ő ezt élvezni a kezdeti sikereket, mondjuk ami egy országos bajnoksággal indult. Szóval talán ez is a célja a mentális edzésnek, hogy ezt is megtanítsa nekik, hogy ebből hogyan lehet aztán a további kihívásokra vinni muníciót, hogyan tudok ebből majd profitálni a következő és egyre nagyobb és nagyobb megmérettetéseken. Tehát ebből mindenképpen profitálni kell, azt, hogy ezt az illető tudja alkalmazni, ez megint csak a személyiségtől függ.
Hát meg attól, hogy tényleg mi veszi őt körbe, de erre tanultok? Tehát erre gyakorol?
Tanulunk.
És te szerinted mi az optimális? Tehát most azt mondom, hogy 1-3 napig kell örülni, de hogy a győzelem ízének milyennek kell lenni? Tehát hol van az, ahol ezt élvezzük, ezt a mámort, ahol kicsit leengedjük, elcsendesedünk, tehát hogy itt is biztos, hogy mindennek kéne hagyni időt, nem?
Kellene hagyni időt, de sokszor ugye úgy vannak a sportolóknak összeállítva a versenyek, hogy nincs, én azt veszem észre, hogy nagyon nincs idő erre. Ha már van egy hónap pihenés, hát az egy óriási lehetőség nekik abba, hogy bele tudjanak lazulni ebbe a jó kis állapotba, és a következő célokra fel tudjanak készülni. Sokszor van úgy, hogy pár nap van egy megmérettetés között. Itt megint csak azt mondom, hogy milyen tudatossági szinten van. Tehát, hogy tanult-e olyan technikákat, tanult-e olyan módszereket, amivel ezt a jó állapotot, egyensúlyi állapotot minél inkább ki tudja húzni, meg tudja tartani, és aztán utána ezt elő tudja venni egy következő versenyen. Tehát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, de tanulunk, ez egy tanulási folyamat része, hogy dolgozunk most is a sportolókkal ezen.
Mennyi mentális edzésre van szükség egy sportoló életében, heti szinten? Vagy a megmérettetéstől
a szintől függ.
Függ.
Igen, a szintől függ, tehát dolgozom most már olyan sportolókkal, akik hát nagyon remélem, hogy ott lesznek 2024-ben Párizsban, és ők elég rendszeresen 2 hetente járnak, van olyan sportoló ebből a alomból úgymond, hogy hetente jár, és aki még úgymond kamasz, és kapaszkodik fölfelé, hogy ott legyen a nagyok között, ott általában az a meggyőződésem, hogy hogy havonta egy alkalommal elég, hogyha eljön, hogy szinten tartsuk azt, hogy ő hova is tart, mi is a célja. Tehát, hogyha havonta egyszer neki az életében ez megadatik, akkor egyre tudatosabbá válik. És hát nyilván komolyodnak a versenyek, onnantól kezdve érdemesebb sűrűbben járni, nyilván a nagyobb versenyek előtt.
Milyen az a kapcsolat, ami kialakul veled, mert ugye azt gondolom, hogy ezeken a mentális tréningeken nagyon fontos, hogy a sporttal kapcsolatos dolgokat, illetve a teljesítményével való kapcsolatos dolgokat beszéljétek meg, megtaláljátok ki, hogy hogyan tovább, de hát azért gondolom, hogy egy kamasznak van egy csomóféle fajta gondolata, meg egy csomó sikja az életének, hogy behozzák ezt, behozhatják.
Feltétlenül, hát szükség is van arra, hogy behozza.
Szükség van rá?
Persze, szükség van rá. Nagyon sok kamasszal dolgozom együtt, és mindig megbeszéljük a szülőkkel, hogy ne vegyék ezt zokon, hogy a mentális edzésen elhangzik olyan, ami otthon nem hangzik el. Uh-huh. Mert hogy én vagyok az a külső ember, idegen ember úgymond, ahol ezt ki lehet ventilálni. A kamaszkor minden egyes bánatát, sérülését, dühét, és én pedig igyekszem úgy figyelni rájuk maximálisan, hogy a bizalmuk elmélyüljön, hiszen akkor tudunk komoly eredményeket együtt elérni, hogyha tudják, hogy bizalommal fordulhatnak hozzám, tehát ami ott elhangzik a mentális edzés idején, az onnan nem kerül ki.
Na, hol van igen ebben a te jelzőrendszered határa?
Nehezet kérdezel. Nyilván van olyan helyzet, amikor mondjuk egy táplálkozás zavarral találkozom, és szólni kell a szülőknek, hogy itt azt hiszem, hogy orvosi segítségre lesz szükség. Vagy van olyan szituáció, amikor mondjuk az edzővel együtt dolgozunk, és az edző is beavat abba, hogy ez a cél, ezt szeretnénk elérni, én a fizikai edzéseken ezt tudom támogatásként adni, légy szíves segítsél, és adjál a mentális részben segítséget ahhoz, hogy ezt a következő célt el tudjuk érni. Én nagyon szeretem, amikor az edzővel közösen dolgozunk, és hát nyilván ott is vannak olyan határok, amikor szólnom kell a sportoló érdekében, de egyébként az elmúlt 10 évben, mióta volt a bajnok, talán 2 vagy 3 ilyen eset volt, tehát azért nincsenek olyan súlyos esetek szerencsére, legalábbis nálam, hogy vészcsengőt kelljen nyomnom.
Ez jó, hogy szóba hoztad az edzővel való együtt munkát, mert ez is eszembe jutott, hogy hát azért ugye nem árt, hogyha ismeritek egymást, tudjátok a másik munkamódszerét, látjátok, hogy mi történik azzal a gyerekkel. Itt
pontosan, és hát nagyon-nagyon megtisztelő. Egyre többen vannak így edzők, hogy együtt dolgozunk. Nem csak a sportolótól hallom, hogy mi a következő verseny és mi a következő cél, hanem egyeztetünk a fizikai edzővel. Ez nagyon megtisztelő, amikor egy edző úgy gondolja, hogy a mentális edzésnek oka van, jó, hogy van, és ebbe még segítséget is kér akár a közös munkájukhoz.
Azt mondtad, hogy a gyerekeknek, a mostani gyerekeknek, az Z-generációt említettél, 2 dolog a legnehezebb. Az egyik, hogy lekapcsolódjanak a információsztrádáról, és egy kvázi alfa állapotba kerüljenek, ezt meg ugye az eye control kapcsán beszéltük, illetve a másik az, hogy a célokat kitűzzék, vagy megfogalmazzák. Gondolom, hogy ez a sportolók esetében nem áll fönt, tehát a sportolók valószínűleg egészen Igen. pontosan tudják, hogy mit szeretnének, mit akarnak elérni, de arra nagyon kíváncsi lennék, hogy mi az, amire azt mondod, hogy egészen új dolog, és találkoztál, ezért találkozol vele, mert hogy ilyen gyerekekkel foglalkozol, tehát hogy egy egészen új viselkedés, gondolkodás, szemléletmód, látásmód, ami a mai fiatalokra jellemző.
Amit most mondani fogok ezzel kapcsolatosan, az nem pejoratív, ezt szeretném elmondani.
Én sem úgy kérdezem, csak kíváncsi vagyok, hogy nekik hogy forog az agyuk, hogy látják magukat.
Nagyon-nagyon fontos nekik az anyagi stabilitás. Rendszeresen találkozom olyan 16-17 évessel, de még talán 15 évessel is, aki már azon gondolkodik,
Igen.
hogy miből csinál üzletet, és miből fog ő jól élni.
Hát mert ez ömlik rájuk, a hülyeség mindenhonnan.
Igen. Igen. Amivel olyan szempontból nincsen probléma, hogy hogy van egy cél, hogy ebben kellene őket segíteni, hogy ebben valahogy visszataláljunk ahhoz az arany középúthoz, hogy persze fontos a pénz az életünkben, de nem a legfontosabb, mert náluk valahol a fontossági sorrendben ott nagyon-nagyon elől van. És hogy sokkal fontosabbak a társas kapcsolatok, hogy legyen egy ember, akivel leülök beszélgetni, hogy legyen egy olyan barátom, vagy egy olyan osztálytársam, akivel meg tudok osztani olyan információkat, amivel ő nem él vissza. Hogy legyenek olyan tevékenységek a napokban, a napjaimban, amikor én kikapcsolódok. Ugye azt mondják, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy alkotói tevékenységünk a mindennapokban, ami egy kicsit ez a kreatívabb alkotói tevékenység, legyenek társas kapcsolatok az életünkbe, legyenek barátok, akikkel együtt tudunk lenni, és a napi 20 perc céltalan séta, hogy ez nagyon fontos, hogy meglegyen a mindennapunkban ahhoz, hogy egyensúlyban legyünk. Tehát a relaxált állapot, a stresszlevezetés, ami lehet egy alkotói tevékenység, lehet egy séta, lehet egy beszélgetés, ezeket ők nem ismerik, vagy nem is nyitottak arra, hogy ezeket a tevékenységeket megismerjék, és ebbe ők jelen legyenek.
De miért? Nincs sem mintájuk?
Nincs minta, illetve a telefonokból nem ez jön. Olyan digitális tartalom, nem ezt olvassák.
Olyan érdekes ez, hogy állandóan erről beszélünk, tehát már nem lehet egy beszélgetést anélkül végigvinni, hogy ne említenénk meg, hogy a telefon, hogy nyomkodja, vagy nem tudom, mondjuk, amikor mész a metron bárhol, és körbenézel, és mondjuk 8-ból 9 a telefonjában van mélyülve, és helytelenítjük ezt, miközben egyébként mindannyian ezt csináljuk, és tudjuk, hogy káros, és mégsem teszünk semmit látszólag.
Én azért optimista vagyok, tehát én egy ilyen...
Tehát az a szülő, amikor azt mondja, hogy oké, én ezt bekorlátozom, de hát legelőször magát kell bekorlátozni, mert ugye ő az, aki a mintaadó.
Így van, tehát a gyerekek mintát követnek, a fiatalok mintát követnek.
És ugye mondtad, hogy meg kell tanulniuk, hogy az a fontos, hogy legyen valaki, akivel leülök, akivel megbeszélhetem a nehézségeimet, az örömömet, és szerintem ez olyan nagyon fontos, viszont az, hogy állandóan a telefonjaikba vannak, vagy egyáltalán egy ember, aki állandóan a telefonjára tekint, az nekem azt sugallja, hogy én nem vagyok fontos, és nekem ez, tehát engem például az nagyon le tud lökni egy kapcsolatot, tehát én abban a pillanatban abból kiszállok, mert rossz érzésem lesz tőle. Tehát, hogy amikor valaki, tehát volt már olyan tapasztalatom, képzeld el, hogy valaki erről beszélt nekem, amikor égett a piros lámpa, és a zenék között nem figyelt rám.
Mert akkor is telefonozott?
Uh-huh. És az nagyon rossz érzés volt. Igen. Még akkor gondolkodtam is, hogy élek azzal a hatalmammal, hogy ezt most akkor én elmondom, vagy... De hogy egész egyszerűen, vagy kirakom, mert csak azt azért felismertem, hogy ez itt az én problémám, de hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor valakivel együtt vagy, és a telefon többször kerül elő, mint indokolt, akkor az üzenet is, hogy nem vagyok rád kíváncsi. Ez már pedig megtöri azt, hogy kezdeményezzem azt, hogy legyünk együtt.
Így van.
Érted, amit akarok mondani? Innentől Igen. kezdve nehéz, nem tudnak belekerülni abba.
Meg nem is tudnak elmélyülni, tehát ami egy másik nagyon fontos probléma, és köszönöm, hogy ezt előhoztad, a kapcsolódás egy másik emberhez, de nem tudják, hogy fölvenni egymással a kapcsolatot. Ugye a verbális kommunikáció az nagyon-nagyon-nagyon tanulandó és fejlesztésre szoruló téma szintén az égenerációnál, illetve nagyon felületesek a kapcsolatok. Ugye, hát ma már kikövetem, letiltom, egy gomnyomással véget tudok vetni egy kvázi idézőjelbe barátságnak, ami igazából soha nem volt barátság.
Mindennek is.
Tehát a kapcsolódás, ami egyszerűen nagyon-nagyon nagy falakba ütközik náluk, és a kapcsolatnak az elmélyülése. És akkor itt most előjön az a fontos téma, hogy bizalom. Hogy bizalmatlanok egymással.
Hát hogyne. Hogyne. Hát bármikor itt hagyhat, letilthat, nem szól hozzám, nem válaszol.
És az elmagányosodás, ugye, ami ebből adódik.
Igen, hiszen... ez a bajom, hogy utána Igen. még igazából ide jutunk. Igen. és az elmagányosodás az megvezet ahhoz, hogy egyéni cél, egyéni törekvés, és azt már nem tudom mióta, mondom én is, de nyilván nem csak én, hogy azt kéne, hogy ez a 21. századnak ez a nagyon nagy hazugsága, hogy te egyedül érj el mindent. Nincs ilyen, hogy jó, tehát ez a, van persze, tehát vannak területek, ahol igen, de akármilyen kimagasló valaki, azért tehát valakik vannak körülötte.
Igen.
És ezt még soha senkitől nem hallottam, aki valamiben csúcs szuper lett volna, hogy ezt ő egyedül csinálta.
Pontosan.
Ahhoz neki is van közössége, van háttér, stábja, hátországa, és a 21. század azt hazudja neked, hogy te mindent meg tudsz csinálni.
Igen, tehát kellene keresni azokat a lehetőségeket, ahol tudnak kapcsolódni és csoportban együtt elérni valamit, mert az óriási motiváció tud lenni, nem csak a sportban, a civil életben is.
Hát meg annak az öröme, az együtt öröme, ez egy szenzációs dolog lehet. Hogyan lehet vajon megugrani? Mert szerintem a fiataloknak, tehát a Z-generációnak az a mondat, hogy amikor mi gyerekek voltunk, ez is ez történt. Tehát ha valamire, én erre visszatok emlékezni, hogy ettől kiugrottam az ablakon, egyrészt, másrészt nem igaz. Tehát nem igaz, hogy mi egyébként nekünk olyan nagy, tehát ez egy romanticizálása egy bizonyos életkornak, és persze nyilván mindig visszatekintve emlékezzünk a jóra, meg, de ez, ezzel nem fog tudni ő mit kezdeni. Tehát én ezen gondolkodom, amikor a digitális benszülött unokaöcsémnek azt mondom, hogy és én akkor csak kimentem a mamánál az udvarra, és találtam két követ, és azzal játszom, csak az jó, és hát hogy, miért kéne, hogy ez őt motiválja?
Igen, azért mondok egy pozitív, most beugrott egy
és
pozitív.
És közben tökre untam kavicsokat keresni, és azzal játszani, de mindegy, igen.
Csak megszépül az emléke, ugye?
Hát ez volt, ez pont, de ez nem jelenti azt, hogy ezen tök jó volt.
Mondok egy pozitív példát. A mentális felvételi előkészítőt tartok, ugye a központi felvételi kapcsán a gyerekeknek, ahol megtanulunk vizsgázni, megtanulunk jól jelen lenni, koncentrálni ott a 2x45 percben, amíg írják a magyart és a matekot. És ezt online térbe, tavaly csináltam egy kísérletet, hogy betettem online térbe, azért tettem be online térbe, hogy egyrészt azok a gyerekek is eljussanak hozzám, akik az agglomerációban laknak, vagy akár vidéken, és indítottam egy online kis fős csoportot. És heti szinten találkoztunk és készültünk a központi felvételire, és aztán, amikor megírták a központi felvételit, utána csináltunk egy jó kis palacsintapartit, mindenkit meghívtam, és együtt leültünk, és megbeszéltük a tapasztalataikat, és valahol hiába voltunk a digitális térben, egy csapattá váltunk a végére. Tehát valahogy mégiscsak ez a digitális tér, ha szeretetteli, ha bizalommal teli, akkor mégiscsak egy csapatot tud belőlük kovácsolni.
Hát meg, hogyha én szerintem ezen nagyon-nagyon sok előnye van, hogyha te irányítod. Abban a pillanatban, hogy ő kezd, átveszi feletted az irányítást, és ő dönti el, hogy te meddig vagy a képernyő elé szegezve, onnantól nem jó. Tehát ezt jól használni csúcs lehet.
Nekem ez egy óriási visszaigazolás volt, hogy érdemes volt elindítani ezt a csoportot. Nemrég egy jó pár héttel ezelőtt az egyik gyermekkel beszéltem, egy ügyből kifolyólag, és mondta, hogy XY-nal a csoportból mai napig tartják a kapcsolatot, tehát hogy barátságok születnek. Tehát valahogy mégiscsak nekünk kell egy kicsit idomulni ez a digitális benszülött.
Persze, csak jól kell használni.
Generációhoz, igen. Én azt gondolom, hogy vannak és olyan platformok, vannak olyan platformok, amikor ezt jól lehet használni.
Hát meg vannak olyanok, akik már ezt így tudják, hogy hol lehet, tehát azért ezt folyamatosan kutatja a tudomány, minek mi a következménye, és azért erről nagyon sokan tesznek, hogy ez eljusson, hogy tudod-e, hogy ez ekkor és ekkor, nem tudom, ugye vannak napszakok,
igen.
Vannak a tartalomra, tehát mindenféle szegmensre lebontva, hogy mi mit okoz, tudj róla, mit stimulál az, amikor valamit egy csoportban megosztunk egymással, és jó, milyen az, amikor sikerül megoldani egy problémát egy csoportnak köszönhetően. Egyébként óriás érzés, ilyen igen. is volt nekem is, hogy egy kutyás csoportban 5 perc alatt megtaláltuk valakinek az elveszett autó kulcsát egy hatalmas területen, csak azért, mert van csoport. És ilyen,
igen.
Úristen, hát ez egy fekete lyuk lett volna mondjuk 20 év, ez pá, ennek búcsút intetsz, hívd a trélert, hello, aztán ráadásul egy külföldi csajnak, tehát hogy ő meg aztán teljesen elveszett volna, és egyszerűen ott egy 5 perc volt, és azt mondta, azért ez mekkora erő.
Igen, tehát azért vannak pozitív példák is, úgyhogy...
Hát hogyne, persze.
Igen, nekünk kell valahogy jobban a mi generációnknak hozzájuk idomulni, és megtanulni ezeket a felületeket jól használni, hogy jelen legyünk velük.
Hát meg közben valahogy megtanítani ezt a kapcsolódást, amit viszont mondtál, hogy ez nehéz. Ez nehéz, a kapcsolódás, a bizalom.
Igen, és régen olyan barátságok voltak, hogy... akár életre szóló, vagy nekem is vannak olyan barátaim, akik még az általános iskolából maradtak meg, és én attól féltem a mostani Z-generációt, hogy nem lesznek ilyen hosszú távú kapcsolataik.
Egyet, ez már most látszik szerintem. Ez már most látszik, és náluk idősebbeknél is látszik.
Igen.
Igen, ez az elmélyülésnek a hiánya. És a sportban van barátság?
Sportban nincsen barátság. Én mindig mondom a gyerekeknek, volt olyan több alkalommal, hogy barátok párhuzamosan jöttek ugyanabból a sportágból, ugye készülni mentális edzésre, és a versenyen kívül barátok vagyunk, de amikor a tatamin vagyok, vagy a medencében vagyok, teljesen mindegy, milyen sportról beszélünk, ott nincs barátság, hogy győzön a jobbik, hát nem lehet. Sőt, volt olyan sportolóm, akinek ez volt egy nagyon nehéz megoldandó feladata, hogy a legjobb barátjával került mindig össze a döntőkben. Mind a ketten nagyon jók voltak. És volt, hogy elengedte a döntőt, hogy a barátját nem akarta megbántani, hogy nem nyer. Tehát ott ugye ezen dolgoztunk, hogy de ott nincsen barátság.
Fú, de nehéz
lehet. Ott ellenfelek vagytok.
Hát igen, de ez is személyiség. Mert hogyha ő egy olyan empata valaki...
Igen, egy oroszlán fiú volt egyébként hatalmas nagy szívvel. A nagy lelkűsége előtérbe került, és a nagy lelkűsége azt mondta, hogy az oroszlán a barátokért mindent megtesz, hogy inkább lemondott az aranyéremről, csak hogy a barátja örüljön annak, hogy megnyerte a versenyt.
Nagyon nemes, meg bölcs.
Viszont, csak ő ebbe belehalt aztán.
Azt akartam mondani, igen. Viszont nem, igen. Valószínűleg nem lesz bajnok.
Igen.
Mert igen. Hogyha előrébb teszi ezt a részt, tehát a szívét igen. Így, akkor valószínűleg ez később sem fogja tudni.
Igen, meg nem biztos, hogy neki sportolni kell, meg versenyezni. Lehet, hogy nem egy olyan alkat, aki erre való.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy ennyi mindent meg tudtunk beszélni.
Köszönöm, Mariana, a meghívást és a beszélgetést.
És nagyon sok sikert neked, sok kis bajnokot a műhelyben.
Így legyen.
Varga Dia, a Bajnok Műhely alapítója volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget is ért. Megköszönöm a figyelmeteket, holnap 10 órakor jövök új adással. Addig is maradjatok itt a Rádiókafén, lesz egy csomó jó beszélgetés, meg zenék. Szép napot mindenkinek, sziasztok!